mindenki. Én is most vagyok itt másodszor, mint a Bandi. Először a legelső alkalmom volt, amit mint néző, vagy néző, hallgató, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy az is lehet, hogy engem is sokan nem ismertek. Madarász Isti vagyok, én a Nagygyűlibe járok, hogy nem tudom. Tehát vasárnap itt szoktam lenni, hétfőn nem, de jó, hogy itt lehetek. Érzel, nekem jó, nektek majd kiderül. Közepesen kényelmetlen helyzet hétfő este, nem azt mondtam, hogy fellépni, hétfő este tanítani, mert Sanyi ő jól tanít, meg ráadásul okos is. És ezt csak azért mondtam, mert úgyis meghallgatja utána. Nem, tényleg. És ezek a hétfő esti alkalmak, ezek nagyon komoly biblia tanulmányozó órák, amit én nyálcsorgatva tudok csak meghallgatni, mert nekem nincs ennyi teológiai tudásom. Úgyhogy aki ezért szereti ezt az alkalmat, azért most előre is elnézést kérünk. De amikor Sanyi megkért, hogy tanítsak, mert neki el kell utazni, akkor én rögtön mondtam, hogy de hát én nem nagyon tudom folytatni azt, amit te elkezdtél, mert hát a felét sem tudom felfogni annak, amiket te itt elmondasz. De azt mondta, hogy nem kell, arról, amiről akarok. Mondom, az szuper. Aztán rájöttem, hogy ez a legnehezebb, mert akkor meg ugye miről. És aztán viszonylag gyorsan kiderült, hogy miről fogok beszélni, mert én kb. Egy dologról tudok beszélni az utóbbi időben, ami engem nagyon foglalkoztat, meg ami minket nagyon foglalkoztat. De azt is szeretném így előzetesen elmondani, hogy ez nem is annyira egy nagyon erős biblia tanulmányozó óra lesz. Sokkal inkább egyfajta bizonyságtétel, vagy bátorítás. Én nem vagyok arra nagyon hivatott, hogy embereket tanítsak a Bibliából, mert engem még nagyon lehet tanítani, de nagyon szeretek egyébként Isten dolgairól beszélni, főleg azokról a dolgokról, amiket az én életemben, meg a családunk életében végzett. Úgyhogy most erről fogtok hallani, dőljetek hátra. Szóval elsősorban ma arról szeretnék beszélni, meg arra szeretném rá irányítani a figyelmeteket, hogy Isten kicsoda. És nem garantálom, hogy olyan óriási új dolgokat tudok nektek elmondani, meg ilyen hatalmas felfedezésekre ráirányítani a figyelmeteket, de azt el tudom mondani, hogy az én tapasztalataim, meg a kis családunk tapasztalatai, azok miket tanítottak nekünk az elmúlt időszakban. Igen. Nagyon sokat szoktunk arról beszélni, hogy kicsoda neked Isten, meg kicsoda nekem Isten, meg mit tett ő értünk, meg mit tett ő az ő népéért. És hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy Isten mindezektől a dolgoktól azért teljesen független. Az, hogy ő kicsoda, az nem feltétlenül az határozza meg, hogy ő mit tett velem. És én ezt éppen most tanulom. Isten jó, mondjuk, mert hát annyi jót tett velem, és nagyon sokat szoktunk énekelni, és mindig benne van a mert, hogy Isten nagy, mert nagy dolgokat csinált velem, és jó, mert jó dolgokat tett értem. És aztán, hogyha egyszer csak elkezd majd nem jó dolgokat tenni velünk, akkor már nem jó Isten vagy. Szóval ennek van egy veszélye. Szeretem Istent, mert mindig megsegít, és a tenyerén hordoz, meg olyan szeretetre méltó. Aztán, amikor egyszer csak Isten egy másik arcát mutatja, és már nem ilyen plüsmaci Isten, hogy kis cuki, akkor úgy bajban vagyunk, meg az Isten képünk is nagy bajban van, hogy huha, akkor most mit gondolunk Istenről? És akkor már nem szeretem. Hát azért szeretem, de azért furin viselkedik. És Isten képe nagyon sokszor, és nagyon nagy mértékben függ attól, hogy éppen milyen a viszonyunk vele. Hogy éppen mit tett értünk, meg hogy viselkedett, mint egy gyerek az iskolában. Hogy elég rendesen viselkedette velünk, meg megkaptuk, amit akarunk. És ez rossz. Ez tévedés, ez tévút. És lehet, hogy ti nem vagytok ilyenek, de én nagyon ilyen vagyok. Isten ettől teljesen független. Az, hogy ő kicsoda, az ettől teljesen független. Ő végtelenül egyedülálló. Ő az egyedüli Isten. Ő teljesen szuverén. Ő a világ mindenségnek az ura. De mi szeretjük Istent mégiscsak a saját életünkön keresztül felfogni. És hajlamosak vagyunk arról elfeledkezni, hogy ő igazából kicsoda, meg hogy ő igazából mekkora. És amikor azt mondtam Sanyinak, hogy oké, akkor majd ma én tanítok, akkor én rögtön tudtam, hogy én úgy a nehézségekről szeretnék beszélni, mert nekünk a tavalyi év az nehéz volt, és elég sok nem jó dolog történt velünk, és ez az életünknek a legnagyobb részét kitöltötte, meg még most is kitölti, és hát nagyon sok új dolgot kellett megtanulni Istenről. És ez persze nem tesz ki egy bibliaórát, hogy majd elmesélem, hogy nekünk milyen rossz, de azt viszont tapasztalatból mondhatom, hogy arról viszont már lehet egy bibliaórán beszélni, hogy azt a tanúságot szülte meg ez az időszak, hogy nagyjából egyetlen egy normális válaszreakció létezik ebben a helyzetben, az pedig az, hogy Istenhez megyünk. Ez még mindig nem túl nagy újdonság, mert keresztények tudják, hogy baj van, Istenhez megyünk. Nincs baj, akkor nem mindig megyünk, de majd lesz baj, és akkor majd megyünk megint. De én nem erről a típusú Istenhez menésről akarok most beszélni, amit én egyébként nagyon jól ismerek. Amikor az ember egyetemista, akkor nagyon, főleg így vizsgaidőszakokban nagyon aktív Isten képe van az embereknek, meg amikor munkát keresünk, meg nincs pénzünk, mit tudom én. Szóval nem a könyörgésről, meg erről a fogadkozós kereszténységről akarok beszélni. Ismerjük, fellendül az ima életünk, buzgók vagyunk, böjtölünk, fohászkodunk, és ez nem rossz. Én nem ironizálni akarok. Ezt szerintem mindenki tudja. De nem erről akarok beszélni, hanem a megnyugvásról. Ami kb. Úgy néz ki, hogy én oda megyek Istenhez, mert ott védelmet találok, meg mert ott békességet találok, mert ott Istennel, önmagában Istennel lehet, sőt, kell foglalkozni, és nem a saját nyomorommal. Erről az Istenhez menésről tanultam most nagyon sokat. És hogy előállhat aztán az a helyzet, amikor egyszerűen elkezded Istent imádni, és Istennel foglalkozol, teljesen független attól, hogy miben van az életed. Amikor bajban vagyunk, akkor nagyon is élesen látjuk a helyzetünket, nagyon is tisztán felmérjük, hogy miben vagyunk, és nagyon is kérjük Istent, hogy csináljon valamit. Aztán ezen túl jön az el, amikor szinte mindegy, hogy mi van velünk, de Istent akarjuk imádni. És amikor aztán ott vagyok ebben a helyzetben, akkor valami nagyon új dolgot tanulok meg Istenről. Egyszer csak elkezdem hinni, meg látni, hogy Isten most tényleg harcol helyettem. Én itt fekszem, bénán, nem tudok semmit csinálni. Lenyűgöz, hogy ő Isten, és egyszer csak rájövök, hogy ő pedig megy, és törzúz, ha kell, meg ajtókat nyit ki, meg konfliktusokat csitít le, meg életeket érint meg, amíg én nem csinálok semmit. Miután én már mindent megtettem, de az égvilágon sehová nem jutottam, és miután én elértem a végemet. És ebben a helyzetben nem az van, ami általában van az én esetemben, hogy azt kérem Istentől, hogy segítsen, erősítsen meg, hogy helyt tudjak állni egy szituációban, hanem azt kérem, hogy én most itt fekszem, nem csinálok semmit, és amikor majd legközelebb felnézek, akkor légy szíves, már legyél kész. És old meg, mert én már kész vagyok. És én addig itt üldögélek a lábadnál, meg pihegek, és imádlak, dicsőítelek, meg elmélkedem, hogy te mekkora vagy. És csináld, amit jónak látsz. Nekem nem volt ilyen korábban igazából, tehát ezek új dolgok számomra is, de most sok ilyen volt. Mert egyébként én egy ügyes fiú vagyok. Tehát én úgy jól elintéztem a dolgaimat, és viszonylag sikeresen vettem az akadályokat. És Istennel meg főleg ügyes fiú voltam, és Istennel meg főleg jól vettem az akadályokat. És aztán, amikor olyan helyzetbe került az életem, hogy na, elértük a végünket, és akkor tehetetlenek voltunk, és kifogytam az eszközökből, és kifogytam az imákból, és az ember már mindent elimádkozott, és már mindent megkért, és már mindent megígért, és még mindig ugyanott tartunk, és akkor az ember egyszer csak azt mondja, na most akkor mi van? És akkor elfogytak az imák, lehet, hogy elfogyott a hit, nem tudom, ez egy ilyen nagyon furi, száraz terület. Hirtelen elfogytam én is, elfogyott a kis feleségem, és mindenki elfogyott, elfogyott a remény, aztán nem is tudtuk, hogy akkor lehet, hogy csak optimisták voltunk, és akkor oda az optimizmus. Álltunk, és néztük, hogy most akkor mi lesz velünk. Eddig ugye az volt, hogy Isten úgy is megsegít. Könyörögni kell, és akkor a végén, na, jó. És egy nap múlva az ember el is feledkezik, hogy igazából mekkora bajban volt, és mennyi mindent megígért. Na most meg nem ez történt. És arra jöttem rá, hogy amikor az ember ennyire eléri a végét, na ott kezdődik Istennek az igazi hatalma. Ott valami nagyon új kapcsolat beindul. Mert korábban én Istent, és ez nevetségesen, vagy szomorúan hangzik, szomorúan, én ilyen Jedi erőnek tartottam Istent. Hogy ügyes vagyok, sok mindent megoldok, de amikor ugye a Jézus turbót így rákapcsoljuk, akkor meg tényleg nyílnak a kapuk, és én átmasírozok, dicsőség Istennek. És ezt rájöttem, hogy nem is, hanem dicsőség nekem, és külön köszönet Istennek, aki nélkül mindez nem jöhetett volna létre. És ebből áll az én keresztény életem. És meg lehet, hogy a tiétek is. És ez nem biztos, hogy baj, mert miért lenne más, csak arról akarok mesélni, hogy átléptünk egy új szakaszba. Aztán egyszer csak megváltozott minden, és ez elkezdett nem működni, meg nem sikerülni. Imádkoztam, hogy Isten segítsen, és nem segített. És akkor az olyan furi volt, hogy na jó, akkor biztos nem imádkozom elég jól, meg szólni kell másoknak, hogy ők is imádkozzanak. És akkor nem, és akkor úgy az ember elkezd gondolkodni, lehet, hogy úgy először életében, én keresztény családban nőttem föl, gyülekezetek állandóan, hogy az ugye nem merülhet föl, hogy Isten cserben hagyott, mert nem így vagyunk szocializálva, de azért furi a helyzet. És akkor az ember így áll egy kicsit gondolkodni, hogy ilyenkor mi van. Elhagyott is? Nem. Biztos nem hagyott el. És óvatosnak kell lenni, mert ez ingoványos terület, és mi is ingoványos területre tévedtünk. És nem hagyott el Isten, ezt éreztük, és erről fogok még beszélni, de hogy nem az történt, amit mi szeretnénk, az biztos. És hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy pillanatig is azt éreztük egyébként, hogy Isten cserben hagyott minket, mert nagyon-nagyon világosan ott volt állandóan, csak mégse úgy mentek a dolgok, ahogy szeretnénk. És nem az történt, amit akartunk, amiért imádkoztunk, amiért könyörögtünk, meg fohászkodtunk, meg mindent megpróbáltunk. Cserben hagyott, Isten nem hagyott cserben, de nem teljesítette az akaratunkat. Közelről sem. És nem kértünk olyan óriási dolgokat, meg nem kértem nagyon nagy dolgokat, meg istenteleneket. Tavaly egy olyan helyzetben voltunk, hogy nekem egyszerre kellett azt kérnem, hogy ha lehet, akkor ne halljon meg az apukám, és a születendő kisfiunk ne legyen beteg, akire azt mondták, hogy valószínűleg beteg lesz. És aztán meghalt az apukám, és beteg lett a kisfiunk, aki született. Sőt, betegebb lett, mint amire gondoltunk. És akkor álltunk ott, hogy most akkor mi van? És ezek olyan dolgok, amik mindig mással történnek meg igazából, és meghallgatjuk, hümmögünk, hogy igen, ez nehéz. De most hirtelen mi voltunk ott benne, és ez olyan valószínűtlen dolog. És ez nem fair, meg nem igazságos, meg ennek nem tudom, nem így kéne lenni, de talán ez a legjobb kifejezés, hogy valószínűtlen. Ez most biztos nem történik, és igen, ez sose velünk történik, mindig mással. És azért nem fair, mert nem az történik, amit mi szeretnénk, tulajdonképpen kérdőjellel. És éreztem én is, hogy azért ez így nehéz ügy, mert azért Istennek illene ennyi mozgásteret hagyni, hogy azt csinál, amit akar, és hogyha valamit nagyon kérünk, akkor annak ellenére mégse teszi meg. És akkor nagyon sokat vizsgálgattam a saját érzésemet, meg a saját kereszténységhez való viszonyomat, mert hát én mégis ide jövök a gyülibe, vezető vagyok, azért nem lehet csak úgy elveszteni a hitet, azért ezt úgy... Na, vigyázni kell ezzel. De úgy, azért úgy érdekelt, hogy mi történik magamban, hogy szeretem azért én még Istent. Hát szeretem, azt hiszem, meg hogy hiszek még benne. Hát szerintem hiszek, bár úgy nem tudom. És aztán rájöttem, hogy nem veszítettem el a hitemet, meg nem veszítettem el a benne való szeretetemet, sőt, és erről lesz ma szó, ne idegeskedjetek, ez nem ilyen depressziós alkalom ez. Szóval kezdtem rájönni, hogy valami nagyon-nagyon új fajta kapcsolat alakul ki köztem és Isten között. Hogy kezdek rájönni, hogy nála van valami olyan fajta menedék, vagy oltalom, amiről eddig nem is tudtam. Eddig is mindig Istenhez futottunk, ugye védelemért, de ez valami nagyon-nagyon igazi békesség, és itt kezd el működni az, amit olvasunk az igéből, hogy az a békesség, ami minden értelmet felülhalad. Hogy akkor van békességem, amikor nagyon nem kéne, hogy békességem legyen. És ott álltunk, és ott volt a pici babánk, és az orvosok ilyen szörnyű dolgokat mondtak, hogy most akkor így meghal mindjárt, meg úgy meghal mindjárt, és akkor álltunk, hogy hát jó. És békességünk volt, és mi voltunk a leginkább meglepődve ezen. És rájöttünk, hogy igazából nem dőlünk ki az Istenben bízók sorából. És a Filippiekhez írt levélnek a 4. részének a 7. versében, jól van, a Filippi 4:7 így egyszerűbb. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, az meg fogja őrizni a szíveiteket és a gondolataitokat a Krisztus Jézusban. És amikor rájöttem, hogy mi van ide írva, akkor ez nagyon megrázott engem. Mert Mert nem az van odaírva, hogy és az Isten békessége majd mindent jóvá tesz körülöttetek, és hú-hú lesz. Nem azt mondja, hogy minden oké lesz körülöttem, hogy nyugi, nem lesz baj, majd Isten elintézi. Hanem azt írt, hogy bármi lesz, a szíved, meg a gondolataim, azok mindennek ellenére képesek lesznek megmaradni Krisztusban. És akkor gondolkoztam, hogy ez most engem bátorít, vagy azt mondjam, hogy kösz. És rájöttem, hogy ez bátorít. Bármi történik, legalább a szívem meg a gondolataim azok képesek lesznek Krisztusban megmaradni. És rájöttem, hogy ennél többet nem is kérhetnék. Ez nagyon nagy dolog. Azt hiszük, hogy az a nagy dolog, amikor Isten megteszi, amit kérünk tőle, de nem. Az a nagy dolog, hogy mindennek ellenére a szívünket meg a gondolatainkat ő meg tudja tartani. És ez minden más befolyásol. És amikor már minden nagyon rosszul volt, és már egyszerre volt az, hogy na mindjárt meghal az apukám, és mindjárt meghal a kicsi fiam. És akkor úgy, akkor én nekem volt egy pont, amikor lekapcsoltam, mondtam, hogy na jó, akkor hívjatok fel, ha valaki meghal, de én nem, most már ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni. És elkezdtem azért imádkozni Istenhez, hogy ha lehet, azért ne hagyjalak el téged. Tehát, hogy oké, nem tudom, hogy mi lesz a családtagjaimmal, de most már necces, hogy én hívő ember maradok-e, mert ez egy kicsit sok. És én azt érzem, hogy én nem akarok hitetlenné válni. Azt se akarom, hogy ez meghaljon, azt se azt mondom, hogy az meghaljon, de mindenek felett én nem akarok ilyen hitehagyott, nyomorult lenni. Annyi ilyen ismerősöm van, és én mindig olyan csalódott vagyok, amikor láttam, hogy az a régi ember, akivel együtt, és együtt értünk, meg mit, az most nincsen sehol, és azt mondja, hogy ugyan hagyjál már, és már rég túl vagyok ezen. És én ezt nagyon nehezen dolgozom fel, hogy emberek így ki tudnak sétálni a hitből, hogy emberek így el tudnak sétálni Istentől. És látok nagyon sok nehézségben levő embert, ami rossz, és sajnálatra méltó, és sajnálom őket is, nagyon sajnáltam magamat is, de nagyon nehezen dolgozom azt fel, amikor azt látom, hogy emberek effektíve hátat fordítanak Istennek. És én ettől féltem, hogy én nem akarok ilyen lenni, ez béna, én nem akarok ilyen lenni. És hogy ó, hát Isten, igen, ja, hát fú, jó, Isten jó srác volna, hát ő már nem, ő már elment. És én ettől rettegtem, hogy ó, most ez jön, és biztos ez az a pont, amikor ilyenek miatt szoktak az emberek elfordulni. És tudjátok, amikor volt a tékozló fiú példája, ismeritek. Annyira, amikor rájöttem, nem nézem az időt. Na, még jó vagyok. Szóval, hogy annyi minden összeomlott körülötte, és mindent elveszített. De egyetlen egy dolog nem változott meg, amiről ő egyébként nem is tudott sokáig, amíg haza nem ment. Hogy ő végig az apja fia maradt. Ő ezt nem tudta, és ott bánkódott, és aztán hazament, és kiderült, hogy elment a vagyon, elment a tekintély, minden elment, de akkor is az apjának a fia maradt. És ezt nem veszítette el. És ez engem elkezdett egyszer csak biztatni, hogy én arra nem látok semmi garanciát, bár sokan tanítják ezt, ilyen nagy pozitív ige hirdetések, hogy Istennel minden jó lesz, és happy leszünk, és boldogak, és örömmók a kacagás. Szóval én erre nem látok garanciát, saját példámon okulva, de arra elkezdtem látni a garanciát, hogy de meg lehet maradni Istenben végig. Erre van garancia, hogy ő megérzi a szívünket, meg a gondolatainkat. Úgyhogy nem feltétlenül kell elsétálni Istentől, és nem feltétlenül kell hitehagyottá válni. Erre van garanciánk. És ez a vicces dolog történt, hogy mint minden nagy kijelentés, ez is megpróbáltatott rögtön. Szóval ültem a kis asztalomnál, és gépeltem ezt a tanítást, és én nagyon belelkesedtem, hogy milyen jó dolgokat írok, hogy van arra garancia, hogy nem kell elsétálni. És effektíven, mikor ezt a sort leírtam, akkor csörgött a telefonom, és olyan, tehát karrierügyben egy akkora pofont kaptam, mint még soha életemben, nem? És mint 3 hónapja készülünk egy ilyen óriás munkára, én filmezéssel foglalkozom, és már nagyon-nagyon tutik voltunk, és hogyha ezt a munkát megkapjuk, akkor egy évig el vagyunk. És akkor hívtak, hogy át, öcsém, ezt most nagyon elbuktad, ezt a munkát. És így ültem, hogy hát most írom most írom a tanítást. Tehát ilyenkor szoktak a jó hírek jönni, hogy na, Isten adat teszi, jó van, hűszolgám, jól tanítasz, megjutalmazlak. Hát így bebuktuk a 2012-es financiális tervünket, akkor, mikor ezeket a sorokat írtam. És ráadásul ilyen nagyon méltatlan, csalásos módon, tehát meg is mondta a cégvezető, hogy hát figyelj, átvertek, de hát van ilyen, szokj hozzá, hogy ez megy az üzleti életbe. És ültem, és ilyen jó kedvem lett, hogy hát ez jó. Tehát ha már az ember arról tanít, hogy minden rosszul megy, akkor ez így stílusos, és ez milyen jó sztori lesz. Ugye a sztorik kellenek a tanításban. Úgyhogy legyetek hálásak, hogy röhöghettek a káromon. Na mindegy, szóval ültem és hápogtam, hogy hát azért ez jól nézünk ki, de már másfél órája azt pötyögtem, hogy tulajdonképpen olyan békességünk lehet, ami minden értelmet felülhalad, úgyhogy viszonylag jól átlendültem ezen, és mindenkinek, akinek meséltem, akik hát üzletileg is érdekeltek lettek volna ebben a munkában, mindenki ott háborgott, és jó lesz ez. És itt van Hellinger Balázs? Nincs itt. Ja, lent van. És akkor Balázs mondta, hogy Isti, ez azért van, mert sokkal jobb dolgokat fogsz helyette csinálni. Balázs nem ennyire keresztény, csak ennyire optimista, de nem baj. Szóval olyan viszonylag gyorsan át tudtam ezzel lendülni, és örültem, hogy erről kell tanítani. És, de örültem, hogy akkor ez most lehet, hogy ez egy teszt. Most Isten teszteli, mert akkor most átmentem, nem? Tehát most úgy békességem van, tehát kiderüljön, hogy komolyan gondolom-e azt, amit írok. És komolyan gondolom. Azt, amikor hazamentem, akkor kicsit kiakadtam megint. És az idegesített, hogy most akkor, és akkor állandóan ilyen harckészültségbe kell lenni, hogy valaki át fog verni. Egyébként nagyon csúnyán átvertek. Mert egyszer elmesélem. Elmondom most. Tanuljatok, mert hábok. Képzeljétek el, kis zárójeles üzleti okítás. Ezt lehet, hogy savan tudják, hogy ezt így kell. Szóval árajánlatot kellett adnom. Ez egy ilyen nagyon hosszú folyamat, és én már adtam egyszer árajánlatot erre, mintha 10-szer. Ez egy ilyen hosszú tender volt. És egyszer már mondták, hogy vigyázzak, mert szerintük annál a cégnél, aki ezt beadom, valaki állandóan megsúgja az én áramat valakinek, és egy picit mindig aláígérnek, és ez gyanús. Na, az úr megvéd. És akkor most jön a biznisz okítás. Mondták, hogy kedden 2-ig kell küldeni az árajánlatot. Összeraktuk az árajánlatot, elküldtük. És akkor most hívtak, hogy hát, csém, ezt bebuktad, elrontottad az egészet, te tehetsz róla, hogy nem kaptad meg a munkát. De mondom, miért? Hát mert nem láttad az e-mailbe, hogy kedden 2-ig kell? Hát mondom, hogy ne, elküldtem hétfőn 11-kor. Hát ez az. Az árajánlatot mindig 1 perccel a lejárat előtt szabad csak elküldeni, különben lemásolják és aládigérnek. És átmondom, micsoda? Na, úgyhogy szeretném ezt nektek megtanítani. Árajánlatot mindig határidő előtt 2 perccel lehet küldeni, mert különben lemásolják és alátok ígérnek. Ez történt velem. És ilyen borzalmasan, ilyen bosszúvágy volt bennem, hogy na majd én ezt hogy fogom egyszer megbosszulni, és fényderítek itt a családságra, és kirúgják, és nyerek, és bennem ilyen nagy romantikus álmaim vannak, hogy fogok tönkretenni azokat, akik engem tönkretettek, persze. És akkor meg ott háborogtam, hogy de így nem lehet élni, hogy állandóan tényleg így harcra kész, hogy ki akar átverni, ki akar becsapni, ki akar kitúrni. És kinyitottam a Bibliát, nem így háborgok, és akkor kinyitom a Bibliát, csak ki kellett nyitnom, mert ugye készülni kellett. És ott volt egy igeves, így világított, és annyira jól esett, meg kicsit megszégyenített. A példabeszédek 29-25. Az emberektől való rettegés az csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. És sokan igyekeznek az uralkodó elé, pedig csak az Úr szolgáltat igazságot az embereknek. És annyira tetszett, hogy ó, tényleg én is igyekszem az uralkodó elő, a világ uralkodó elé, a bos, kimond, a bos. Bos, szakadjatok meg a bosnál. Ugye senki nem... Na, ezt majd Balázs, töröld. Na mindegy, szóval egy nagy elektronikai cégről beszélünk. Szóval is én azt hiszem, hogy ez számít, hogy majd ott a cégvezetés mit gondol rólam. De nem. Igazából nem is ők döntenek. És igazából nem az ő kezébe vagyunk. Én tényleg azt hittem, hogy na most az idei megélhetésünk az náluk van, de amúgy nem. És ez annyira tetszett, hogy az emberektől való rettegés, az igazából csapdába ejt. De aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. És megnyugodtam ez ügyben legalább, mert aki az Úrban bízik, az oltalmat talál. Azt persze megtanultam, hogy mikor kell árajánlatot rendesen leadni. Mert amúgy ez frusztráló, amikor így kicsinálják az embert, és amikor ilyen egyértelműen gonoszság történik, és nem az, hogy alul maradsz, hanem jól átvernek, és kihasználják azt a nem is tudom, olyan természetes, meg ártatlan naivitást, ami sokszor így a keresztényekből állad, mert mi szelídek vagyunk, meg jóságosak. És körülöttünk meg nem élnek az emberek. És akkor lapozgattam a Bibliát, keresgéltem, hogy miről lehet még ma beszélni, és akkor beleakadtam a Habakuk könyvébe, és annyira tetszett, hogy ő ugyanezzel küzdött, ez a szerencsétlen, hogy Isten miért hagyja ezt, hogy miért nem csinál már valamit, és nem látja, hogy mit tesznek ezek a galádok, és jöjjön ide, és üsse őket agyon. És egy egész fejezeten keresztül panaszkodik, és a Habakuk egyeze gyönyörű, mert csak egy ilyen nagy frusztrált kiakadás, hogy gyere Istenem, és taposd el őket. Egyébként jó, nekem jó ilyet olvasni, mert úgy az ember így kidühöngi magát Habakukkal együtt. És aztán jön a Habakuk 2, már hogy a második fejezet, és a Habakuk 2:1 az így kezdődik. Így a két fejezet között szerintem szusszant egyet Habakuk, és akkor így folytatta. Habakuk 2:1, hogy az őrhelyemre állok, odállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel a panaszomra. Már Isten. És ez nálunk is, velünk is így van, meg velem nagyon, hogy úgy várok, hogy na Isten, most mondj valamit, felelj. És nem mondja. És nem hallom, és nem szól Isten, és én imádkozom, kérdezek, könyörgöm, mondja már, azt nem mondja. És arra jöttem be így a tavalyi évben, hogy azért alapvetően valamit rosszul csinálok, mert nem mondja. A szerencsétlen Biblia meg ott így rászkódik a polcon, hogy vegyél már le, nyissál már ki, hagy mondjam, itt vagyok benne, mondanám, csak nyiss ki, de nem, mi várunk, hogy Isten mutassa meg mondja meg. Én beszélek hozzá, őt engem hagyom beszélni. És majdnem azt mondtam, hogy szegény Istennek egy lehetőség. Tehát vagy felírja a falra, vagy így a mennyből leszól, mert nem nézem meg a Bibliába, hogy mit mond neki. És a tavalyi év egyik nagy tanúsága volt, tehát valószínűleg csak nekem tanúság, hogy Isten az igéjén keresztül kommunikál. És nagyon-nagyon kommunikálna. De sokszor mi nagyon egyoldalúak vagyunk vele, és kérjük, kérdezzük, azt nem mondja. Úgyhogy felcsaptam a Bibliát, hadd mondja, és mondta. És nagyszerű dolgokban futottam bele, mint a Habakuk, meg mint a példabeszédek. És a 32. Zsoltárban találtam egy ige verset, hogy sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. És ebből is nekem az világított, hogy Isten sehol nem mondja azt, hogy aki Istenben bízik, annak nem lesz semmi baja, meg annak majd nem lesz fájdalma, meg annak majd jól megy az ő élete. De azt mondja, hogy ott lesz vele, és szeretettel veszi körül. És ez nagyon sok. Ez nagyon sok. Ez nagyon sok mindenre válasz. És nem akarom, hogy elkezdjétek unni a sok negatív dumámat itt. És lehet, hogy most már valaki azon morfondírozik, hogy na jó, de mikor váltunk, és mikor kezdem én elmondani Istennek ezt a rengeteg pozitív ígéretét, amivel egyébként tele van a Biblia. És miért nem azokról beszélek, hogy majd, ha kérsz valamit, ő megadja. Ez benne van az igébe, és ha bajban vagy, ő majd megsegít. És hol vannak ezek a nagyon biztató és nagyon is instant megoldást kínáló igeversek. Azért nem ezeket mondom, mert ezek a Bibliában vannak, és én ezekben nagyon hiszek. Csak most velünk nem ez történik. És én úgy éltem a 30-valahány évemet, hogy általában ez történt. És öregségemre belefutottam abba egyszer, csak hogy most meg nem ez történik. És azt gondolom, hogy nagyon szívesen mesélek nektek arról, hogy ilyen is van. És hogy ez egy kicsivel sem rosszabb, mint az, amikor könyörögsz Istenhez is megment. Ránk most úgy tűnik, hogy nagyon más terve volt, vagy van. És mindazonáltal én nagyon hiszek abban, hogy Isten néha... teológiai őszintén nem tudom, hogy van, de Isten néha el lehet téríteni amúgy a tervétől. És ki lehet nála könyörögni dolgokat. És szerintem hülyék vagyunk, ha ezt nem próbáljuk meg. Tehát nekünk szerintem kutya kötelességünk könyörögni, és amikor már nagyon egyértelmű, hogy Isten mit akar csinálni, akkor is könyörögni kell. És kérni kell. És ott van a Bibliában, hogy kérjetek. De ettől függetlenül Isten néha nem adja meg. Kéred, és nem adatik. Pedig fontos, és életbevágó, és nagyon fontos, és nem csak arról szól, hogy jobb állást szeretnék, meg menjenek át a vizsgán. Kit érdekel a vizsga, gondoltam én, csak legyen egészséges a gyerekem. Ezt azért mindenki tudja. Ezt még Isten is megértheti, hogy ez tényleg fontos. Azt nem. Vettem egy könyvet nemrég, de még nem mertem elolvasni. Van egy nagyon híres amerikai keresztény énekes, az a neve, hogy Stephen Curtis Chapman, nem tudom, hogy ismeritek-e, híres, jó, méltán híres, és a felesége írta ezt a könyvet, mert nekik pár éve balesetben meghalt az 5 éves kislányuk. A garázsból kitolató nagyobbik gyerekük ütötte el a kisebbik gyereküket, ami az kemény. És ez a nő írt egy könyvet pár évvel, és ez engem nagyon érdekelt, hogy na, mi is milyen nagy bajba vagyunk, majd sorstársak. És megvettem, és ugye elkezdtem olvasni, rájöttem, hogy na jó, én ezt nem tudom elolvasni, de így belelapoztam így a közepébe, hogy ott mi van. És elolvastam 2 oldalt, ami akkor van, amikor szaladnak vele a kórházba. És szívszaggató, amikor, ahol arról írnak, hogy a férj, az énekes, ez a hithős, az egész életét Istennek adó ember, aki százakat, meg ezreket, meg mit tudom én hányakat térít meg Istenről énekel, az könyörög, hogy Isten ne vegye el a gyerekét. És meghal. És akkor... amikor a kórházban megmondják, hogy meghal, akkor meg elkezd könyörögni, hogy Isten támassza fel a gyerekét, mert hogy megteheti. És én mindig szkeptikus voltam ezzel, hogy valaki azért imádkozik, hogy egy halottért, hogy támadjon föl, de én is imádkoznék a gyerekemért, hogy támadjon föl. Miért ne imádkoznék? Hát, hogy a csodában imádkoznék? És ott imádkozott hangosan a kórházba, mindenki füle hallatára, hogy Isten támaszta fel a gyerekét, ami valahol egy nagyon megrázó, meg valóban megalázó is. Tehát tehát orvosok előtt ez egy furi imádkozás lehet. De megtette, és hitt, és valahogy úgy minden sztorinak ilyenkor úgy kell folytatódni, hogy és akkor a kislány feltámad, és fú. És nem támad föl. És akkor mi van? Mindenki drukkolt, hogy meg én is drukkolok így évek után. És nem, és nem, és nem, és nem. És akkor ilyenkor az ember áll, hogy most akkor mi van? Most Isten milyen Isten, és ezt miért csinálja? És van egy tök hasonló történet a Bibliában, ami nekem egyébként az egyik kedvenc történetem, és ez Dávidról szól. A 2 Sámuel 12-ben van. És ezt el akarom nektek olvasni, meg egy kicsit beszélni, mert nagyon sokat elárul Istenről, de még inkább arról, hogy milyen az az ember, aki Istenben bízik. Mert ez egy nagyon esendő szakasz, amikor megmondja a prófita Dávidnak, hogy meg fog halni a gyereked miattad. És akkor Dávid elkezd könyörögni, hogy ne halljon meg a gyerek. Megbetegszik a gyerek, és akkor Dávid könyörög, hogy ne halljon meg. És ez annyira emberi, és annyira esendő, de egy olyan emberről szól, aki igazán ismeri Istent, és igazán kapcsolatban van vele. 2 Samuel 12:15-től. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Úriás volt felesége szül Dávidnak. És Dávid könyörgött Istenhez a gyermekéért, böjtöt tartott, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Az udvarának a vénei pedig odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett semmit. És ez az, amiről beszéltem. Isten gyakorlatilag megüzente Dávidnak, hogy öcsém, a gyereked meg fog halni a bűnöd miatt. Ez le van játszva. De ő kért. Az van az igében, hogy kérjetek és adatik, ebben bízott Dávid is, minden megpróbált. Ez a dolgunk. Szerintem ez a dolgunk. Tudta, hogy jogos a büntetés, tudta, hogy nem érdemli meg, tudta, hogy ez le van játszva, tudta, hogy gyakorlatilag semmi esélye nincsen, de kérte, könyörgött, oda kapaszkodott a földbe, és nem hagyta magát eltántorítani. Persze. Hát hülye lenne udvariaskodni Istennel, mikor a fia életéről van szó. És nekem nagyon tetszik ez a nagyon nyers és nagyon őszinte viszony Istennel, hogy én kérem, mert nekem ez fontos. És te vagy az egyedül, aki megadhatja ezt. Úgyhogy nagyon számítok rád, Istenem. És én ugyanígy voltam, amikor nekünk az orvosok megmondták, hogy a terhesség vége felé, hogy valami nem stimmel, akkor mi nagyon imádkoztunk. És a szívem mélyén tudtam, hogy Isten meg fogja gyógyítani. Mert Isten ilyen. Hát hogy ne gyógyít? Ez egy gyerek. Hát, velünk sem akar kiszúrni, de hát ez egy gyerek. Hát, és ráadásul milyen nagy bizonyság lesz ez, hogy meggyógyult. Szóval úgy, ez úgy, nem, ez egy ilyen kerek történet. És így szokott lenni. Mindenki kéri, mindenki imádkozik, szóval minden rendbe jön. És olyan érdekes, hogy vannak emberek, akik az ilyen helyzetekben nem fohászkodnak Istenhez. Mert te realisták, és azt mondják, hogy én nagyon sok rosszat tettem, nem érdemlem meg, nem jár ez nekem, sok rosszat tettem, milyen szerény az ilyen ember, gondoljuk. De nem, egyáltalán nem. Ez egyfajta büszkeség. Mert az ilyen ember nem hiszi el, hogy a kegyelem, az Istennek a végtelen kegyelme, az neki is jár. És hogy Isten kegyelmes. És aki azt mondja, hogy hát én ilyet nem kérek, mert én tényleg nagyon bűnös vagyok, az egyáltalán nem szerény, hanem büszke és buta. És nem tud semmit Istenről, meg nem ismeri az ő kegyelmét. És sokszor az van, hogy Isten tényleg nem emlékezik meg a bűneinkről, de mi nagyon is. A sajátunkéről, meg másokéről is. Bármennyire is bűnösek vagytok, meg bármennyire is bűnös vagyok, ha Isten az atyád, ha az ő megváltód, akkor bármit, bármikor kérhetsz tőle. Sőt, jogod van áll tőle kérni. Egyenes derékkal, mint ahogy egy fiú kérhet az apjától bármit. Egyszerűen joga van hozzá, megteheti. Sőt, kutya kötelességet kérni, könyörögni. A bűneid kellős közepén, az aljasságodban, a mocskodban is kérheted Istentől, hogy bocsásson meg, vagy húzzon ki, vagy tegye jóvá, vagy harcoljon érted, vagy vigyen haza. De hogy meg fogod-e kapni, az egyáltalán nem biztos. Nem biztos, de meg kell próbálni. Nagyon fontos. És én személy szerint azért nem szeretem ezeket a nagyon ilyen, nem is kérünk, hanem ezeket az úgynevezett ilyen pozitív megvallások, hogy nem is kérem Istentől, hogy mi legyen, hanem így megmondom, az Isten nevébe megmondom, hogy most mi fog történni. Hitben megvallom, és akkor az úgy lesz. Ez én tök jól hangzik, csak szerintem egy kicsit félreértelmezi azt a helyzetet, ahol igazából mi állunk Istenhez képest. Volt egy francia film nem olyan régen, nem volt jó a film, de olyan jó címe volt, Isten nagy, és én kicsi vagyok. Annyiszor eszembe jut ez a sor, hogy Isten nagy, és én kicsi vagyok, és bármit kérhetek tőle, és olyan kicsikek is gyereke vagyok, de így megmondani, hogy mi lesz, mert én ezt az Úr nevében mondom, én személy szerint azt gondolom, hogy Isten ennél önállóbb, és szuverénebb, és Isten nem lehet ugráltatni. De nagyon-nagyon-nagyon meg kell próbálni tőle kérni. Kérnünk kell, könyörögnünk. Minek? Mondhatjuk persze. Úgyis azt csinál, amit akar ilyen állapon, és tényleg azt csinál, amit akar. Magunk miatt is fontos könyörögni. A szívünkért. Azért, mert szeretjük Istent, és azért, mert tudjuk és elismerjük, hogy ő a mi segítségünk. Az egyetlen. Azért, mert kapcsolatban vagyunk vele. Az a elkényeztetett úri gyerek, aki csinál valami balhét, aztán elsétál, mert apám majd úgyis elrendezi a dolgokat, az igazából nem is szereti az apját. Semmiképpen nem tiszteli. Csak használja. És mi nem ilyen kapcsolatban akarunk Istennel lenni. És Dávid tudta, hogy kicsoda Isten. Tudta, hogy milyen kapcsolatban vannak, és tudta, hogy neki kicsoda Isten. És könyörgött hozzá. Annyira könyörgött hozzá, hogy a többiek azt hitték, hogy már megbolondult. 18. verstől, és a 7. napon aztán meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermeke, mert azt gondolták, amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra, hogy mondjuk hát meg neki, hogy meghalt a gyerek. Még a végén valami bajt fog csinálni. Annyira tipikus gondolkodás ez. Nem tipikusan rossz, csak tipikus gondolkodás ez, amit ezek a szolgák csináltak. És szeretnék is egy megjegyzést fűzni, hogy sokszor azok az emberek, akik bajban vannak, vagy gyászolnak, vagy valami nagy tragédia érte őket, azokat illik egy kicsit, hát úgy magukra hagyni. Nem feltétlenül hiányzik nekik a társaság, és ez így is van, általában. De nem mindig. És magunkról mondhatom el, amikor aztán nagyon a nyakunkba szakadt minden baj, akkor én is nagyon antiszociálissá váltam egy pár hétre, és ha megkérdezte valaki, mi van, akkor ideges lettem, hogy hagyjatok már békén. De közben meg voltak nagyon-nagyon magányos pillanatok is, ahol alig vártam, hogy valaki megkérdezze, hogy mi van velünk. És akkor egy kicsit így elmondhassam. És aztán beszéltem emberekkel, és úgy beszélgettünk, és mondták, hogy jó, de hát én nem mertelek felhívni, mert hát... És azt üzenem mindenkinek, hogy néha, hogy próbálkozni kell. És azok az emberek, akik úgy nagyon elbújdokolnak a kis magányukba, mert sok a bajuk, az jó is, hogy elbújdokolt, de én azt tanultam meg, hogy érdemes rákérdezni. Legfeljebb elzavar, de hát ez megesik. Mert néha ezek az emberek borzalmasan magányosak, és borzalmasan azt várják, hogy csak valaki kérdezi meg, hogy amúgy jól vagy. Úgyhogy okuljatok, én is okultam. És akkor itt voltak ezek a szolgák, és ugyanezt csinálták, hogy pusmogtak Dávid körül, de nem merték neki megmondani, hogy mi a helyzet. Pedig általában ezek a sebzett és gyászoló emberek nem idióták, csak sebzettek. És nem kell úgy bánni velük, mint az idiótákkal. 19. vers. És Dávid látta, hogy a szolgái suttognak maguk között, és rájött, mert nem volt idióta, hogy meghalt a gyerek. Ez nincs benne a szövegben, csak én mondtam. Szóval megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, nagyon jó rész. Megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába, és leborult. Aztán hazament, és kérte, hogy tegyenek eléje ételt, és evett. Akkor azt mondták neki a szolgái, ezt most miért csináltad? Amíg élt a gyerek, addig böjtöltél, és sírtál, de amikor meghalt a gyerek, akkor meg felkeltél, és ettél. És ő így felelt. Amíg a gyermek élt, akkor böjtöltem és sírtam, mert azt gondoltam, ki tudja. Talán könyörű rajtam az Úr, és életben marad a gyerek. De most, hogy meghalt, minek böjtöljek? Vissza tudom hozni? Én megyek majd hozzá, de ő már nem tér vissza hozzám. Elképesztő. Jó, igaz, valós történet. Amikor Isten gyorsan, vagy később, de egyszer csak kinyilvánítja az akaratát, megtörténik, amit várunk, vagy nem várunk, megteszi azt, amit megtesz, és ez mondjuk valami rossz, valaki meghal, vagy baleset történik, kiderül, hogy beteg, nem tudom, elveszítjük az állásunkat, nem kapjuk meg a munkát, a bostól, nem vesznek fel a sülibe, akármi. Könyörgünk, aztán egyszer csak eldől, és Isten megteszi, amit megtesz. Akkor mit csinálunk? Akkor mi történik? És rájöttem, hogy ez az, hogy mit csinálsz ekkor, az 100%-ban attól függ, hogy neked kicsoda Isten. Ebből fog az következni, hogy hogy reagálsz, hogy mit teszel. És erről, ez ma a lényeg, erről próbálok beszélni. Dávid felöltözött, megmosakodott, bement az Úr házába, és leborult. Aláhúzva leborult. Nem hálát adott. Félértés ne essék. Nem megköszönte Istennek. Ah, Istenem, csodás, amit tettél. Fantasztikus vagy. És a legjobb döntést hoztad. Nem. De leborult. És ez nekem nagyon tetszik. Mert kb. Azt mondta, hogy te vagy az Isten. Nagy vagy, bölcs vagy, hatalmas vagy. Te vagy az én Uram, és elfogadom, amit adsz. Mert te mindenható vagy. Nem örült, egyáltalán nem örült. Valószínűleg nagyon sokáig gyászolt még, a gyereke halt meg. De leborult, és azt mondta Istennek, hogy te vagy az Isten, és elfogadom. Nektek ilyen Isten az Isten? Nekem ilyen Isten az Isten? Amikor kiderült, hogy Tibike, a kicsi fiunk beteg lesz, meg beteg lett, akkor ez nagyon nem volt egyszerű elfogadni, meg feldolgozni, meg felfogni, vagy úgy. És ez hónapok. Így az ember így fel kell reggel, és úgy újra, most tényleg ez van? Tényleg? Most, és akkor ez így is marad? És ez egy furi időszak, és akkor így sorra derülnek, hogy és még mi lesz, és még mi várható, és de, és akkor az ember így áll, és előbb-utóbb valamit úgy tenni kell, mert önben megőrülsz. És én rájöttem, hogy az egyik legfontosabb kérdés az én életemben ezzel kapcsolatban most az, hogy én mennyire gondolom komolyan ezt az egész kereszténységet. Mondom, én keresztény családba születtem, a apukám is lelkipásztor volt, a nagybátyám is lelkipásztor volt, a nagyapám is lelkipásztor volt, úgyhogy tudtam, hogy én bármi leszek, csak lelkipásztor, nem? És elmentem filmezni, mert az úgy elég távolinak tűnt. És amíg általános iskolában nem kerültem, nekem nem voltak, én nem tudtam, hogy vannak nem hívő emberek a Földön. Tehát nekünk az egész családunk hívő volt, és én úgy ebbe szocializálódtam. És akkor felnőttem, és Budapestre jöttem, és itt is gyülibe járunk, és tehát ilyen nagy gyülis szubkultúra. És akkor 34 évesen le kell ülni, hogy én ezt most mennyire gondolom amúgy komolyan. Tehát jó, hogy ebben nőttem föl, de most, hogy úgy kritikus a helyzet, én ezt mennyire gondolom komolyan? És én valóban elhiszem ezeket a dolgokat? És sorolom, hogy mit kell elhinni. Mert ha elhiszem, akkor például van egy ilyen igevers, hogy informáltalak anyádnak méhében, mondja az Úr az én kis Tibikémre. Tehát ő nyúlt oda, és úgy eltörte ezt a kis kromoszómát. Tehát ez nem véletlen. Érdekes. Aztán olyan igevers is van, hogy akik Krisztus szeretik, azoknak minden a javukra van meg. Ne félj, csak higgy. És akkor itt vannak ezek a nagyon-nagyon egyszerű, 1.0-ás igeversek. És rájöttem, hogy most ezt elhiszem, vagy nem hiszem el. Mert ha elhiszem, akkor mi a bajom? Akkor mi a bajom? Hát, ez lehet, hogy hülyenzik, de Dávid ugyanezt tette. Ha elhiszem, hogy Isten akarata teljesült, azzal, hogy meghalt a gyerekem, megyek enni. És ez így egy kicsit profán, de ezt csinálta Dávid. Megmosakodott. Bólintott egyet Istennek, és ment enni. És ezt így nem értették körülött. Ennek elment az esze. Más azt mondta Dávid, én kértem, hogy gyógyuljon meg. Én mindent megpróbáltam, de már meghalt. És Isten tudja, hogy mit miért csinál. És mi jó, nem járunk ugyanebbe a cipőbe, és Tibike hál' Istennek nem halt meg. Bár azt mondták, hogy megfog, de egyelőre nem, és reméljük, hogy nem is fog. Úgyhogy nekünk mi még a könyörgés fázisában vagyunk, és nekünk még van miért könyörögnünk. És sokat imádkoztunk érte, hogy ne szülessen betegen, de betegen született, ezt már nem lehet visszacsinálni. És sokat imádkoztunk azért, hogy ne legyen beteg, de aztán kiderült a vizsgálatokból, hogy mégiscsak beteg. Mi még nem adtuk fel, és én még simán el tudom hinni, hogy ő egyszer csak felgyorsul minden szintű fejlődésében és növekedésében. Én simán el tudom hinni, hogy ő még tök egészséges lesz. De azt is, hogy nem. És könyörgünk napról napra, és azt mondjuk, hogy elhisszük, hogy te vagy a mindenható, és az a legtökéletesebb terv, amit te készítesz. De azért, ha lehet, azért gyógyíts meg. Mert ez a dolgunk. De azt is megtanultuk így az elmúlt 10 hónapban, tegnap volt 10 hónapos Tibike, hogy Istent nem az minősíti, hogy ő hogyan válaszol a kérdéseinkre, és hogyan adja meg, vagy nem adja meg a kívánságainkat. Hogy egyáltalán megadja azokat, mert Isten állandó, és Isten szent, és hatalmas. És nekem fel kellett magamba tenni ezt a kérdést, meg otthon fel kellett magunknak tenni ezt a kérdést, de nektek is fel kell tenni ezt a kérdést, hogy elhiszitek ezt, meg elhisszük ezt? Minden körülmények között ezt gondoljuk, és mindennek ellenére ezt gondoljuk? Így ismerjük mi Istent, hogy ő állandó, és szent, és hatalmas, és ez a minősége semmilyen szinten nem függ attól, hogy éppen a mi életünkben mit csinál, jót vagy rosszat. És arra jöttem rá, hogy ez az egyetlen normális reakciónk, vagy viszonyulásunk tulajdonképpen Isten felé. Nem attól függ, hogy jót tett velünk, vagy rosszat tett velünk, vagy jó napunk volt, vagy rossz napunk volt, hanem mert ő méltó. Ő Isten. És mindig is méltó volt rám, azelőtt, hogy megszülethettünk volna, azelőtt, hogy rossz napunk lett volna. És igazából én el is érkeztem a mondani valóm végére. Erről akartam nektek beszélni, vagy bizonyságot tenni, hogy mi megtanultuk azt, hogy Isten nagy. És ez valahol nagyon felszabadító lakhat ránk. Nem azt jelenti, hogy nem szomorkodunk, meg nem azt jelenti, hogy állunk nagy bambán, hogy most akkor hogy a csodába fogjuk élni az életünket, és mit fogunk csinálni a gyerekeink. Van 2. A másik az egy kis csoda gyerek. Hanem ez egy dolog, és közben meg azt tanultuk meg, hogy Isten. Hogy Isten nagy, és szent, és hatalmas, és mindentől független. És ez a tudás, vagy ez a rádöbbenés, ez egy olyan békességet hozott az életünkbe, amire igaz az, hogy minden értelmet felülhalad. És jó így élni. És a nem hívő barátaink, azok pislognak, hogy olyan furik vagytok, és az orvosok azt mondják, hogy meglepően jól bírják, és mondjuk, hogy köszönjük szépen, de azt akarom nektek mondani, hogy ez szabadság. És hogyha Isten nektek a mindenség ura, és ezt el tudjátok fogadni, hogy jöjjön, akkor egyszer csak elkezdem megkötözni azt, hogy éppen milyen napotok van, meg milyen helyzetben vagytok, meg milyen jóság, vagy rossz dolog éltiteket. És ez őrületesen jó. Isten ezt akarja adni nekünk. És remélem, hogy nem az jött át ma, hogy nekünk milyen rossz, meg hogy minket mennyire kell sajnálni, meg remélem, hogy az se jött át, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, és mi hősök vagyunk, mert nem. Hanem azt szeretném, hogy az jöjjön át, hogy Isten lenyűgöző, és olyan terve van az életünkre, ami minden elgondolásotokat felülmúlja, és nem kell félnünk, mert ő képes megőrizni a gondolatainkat és a szívünket magában, és ennél többet nem lehet kérni. Azt szokták mondani, hogy csak egészség legyen. Ez kevés. Ha a szíved és a gondolataid meg tudnak maradni Istenben, még az egészség hiánya sem olyan tragikus, bár nem olyan jó, de majd ezt még kimádkozzuk. Úgyhogy köszönöm, hogy meghallgattatok. Azt beszéltem a srácokkal, hogy igazából ezt a bibliaórát kb. Csak úgy van értelme lezárni, hogyha még egy icipicit dicsőítünk, mert hiszen erről próbáltam mostanáig beszélni, úgyhogy finoman bólintok, észrevétlen jelet adok, gyertek, és amíg jönnek, addig még egyet imádkozzunk. Mennyi atyánk, igazából csak megvalljuk, hogy te tényleg hatalmas vagy, és mindenható, és nem a saját elképzeléseinken keresztül akarunk téged megérteni, hanem csak el akarjuk ismerni, hogy te nagy vagy, és mindenek fölött állsz, és csak köszönjük a kegyelmet, hogy a gyermekeid lehetünk a jó napokon, a rossz napokon, de köszönjük, hogy szeretsz minket, hogy körülveszel minket, és hogy megtartasz magadban. Amen.